Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának vendége ezúttal is Benkő Évi.
Sziasztok!
Köszi szépen, hogy itt vagy, Évi. És a téma pedig egy elég régóta halogatott téma már, mert azt hiszem, hogy még a Csütörtöki Könyvklubban nem beszélgettünk, tehát nem csináltam olyan adást, ami kifejezetten non-fiction, tehát ilyen ismeretterjesztő vagy tényirodalmi, tehát nem szépirodalmi könyvekről szól. Ezt az, elég régóta szerettem már volna egyébként ennek szentelni egy adást, úgyhogy most össze is hoztuk, és válogattunk olyan könyveket nektek az Évivel, amit vagy a közelmúltban olvastunk, vagy mondjuk régebbi megjelenések, de mindenképpen a figyelmetekbe szeretnénk ajánlani. Úgyhogy kezdjük is egy olyan könyvvel. A szerzőjét én egyébként hallottam már konferencián előadni, elég gyakran szokott. Ugye a szakterülete is ugyanaz, amiről nyilván a könyvet is írta. És ez az illető Steigerwald Krisztián.
Igen, ő a közgazdász és coach, illetve generációkutató. Mert lehet, hogy rosszul mondom, hogy nem közgazdász, de az biztos, hogy generációkutató.
Az 100%, hogy a generáció, generációkat kutatja, és nyilván a generációk egymás meg nem értését próbálja leginkább feloldani, és mondjuk megoldásokat kínálni erre.
Igen, és már neki ugye megjelent egy könyve, én most a második könyvét szeretném ajánlani, a Generációk harca a figyelemért című könyvet, és az elsőnek nagyon nagy sikere volt 2020-ban, ahol ugye a generációkat mutatta be, illetve hogy ők hogyan kommunikálnak egymással, ebből milyenféle konfliktusok adódnak, és hogyan lehet ezeket oldani. És itt a második könyvében pedig próbálja ráterelni a figyelmünket az alfa generációnak a legfőbb nehézségére, mégpedig az, hogy hogyan tudjuk segíteni őket, hogy a figyelmüket javítsuk, és jobbá tegyük leginkább mi X generációs
szülők. Ezeket lőjük is be szerintem, mert nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy melyik betű az,
igen, igen.
Az pontosan hány éves. Aha. Generáció.
Na hát
jelen.
Most mondjuk feladtad a leckét, mert nem biztos, hogy pontosan fogom tudni.
Úgy nagyjából.
Igen,
nagyjából.
Az
X az, amiben mi tartozunk.
Igen, tehát az a 30-as, 40-es korosztály, előttünk vannak az Y-onok, ők a...
Ilyen 40-50-es. Igen, 45.
Igen, ugye az idős korosztályt hívjuk a boomereknek, igen. Amit azért már megkapok én is a gyerekeket, hogy én is boomer vagyok, már pedig kikérem magamnak, vannak boomer vonásaim, de X-es vagyok, és a 20-as korosztály már Z-generációs, és azóta pedig már megszülettek az alfák is, akik pedig 2010 után uh-huh. születettek. Ugye a technológiai vívmányok, ahogy jöttek be, mindenki máshogy kapcsolódik be a történetbe, és végigvezeti Krisztián itt az első 100 oldalban, szépen ismerteti ezeket, talán nálam mostanél az ő ügyesebben, hogy melyik generációra mi jellemző, ők hogyan kommunikálnak, és milyen problémák adódhatnak egymás kommunikációjában. Talán aki mondjuk olvasta az előző könyvét, az talán itt nem kap annyi új információt, viszont a második felében ugye inkább azt próbálja megragadni, hogy hogyan változnak az egyes generációknak a figyelő, koncentrációs képessége, és hogy megfigyelhető egyfajta romlás az elmúlt évtizedekben, nem csak a gyermekek körében, hanem a felnőttek körében is. Nyilván mindig is létezett figyelem, zavar és ADHD, de ugye ennek most már sokkal több...
Nem, a virágkorát.
Igen, igen, de igen, igen, most már mindenki ADHD és figyelemzavaros, hiperaktív, stb. De hogy ennek van valamiféle alapja is, nem pedig csak egy ilyen divatos dolog. Amit ebből a könyvből ki tudok emelni, és amiért tudom ajánlani, azt gondoltam először, hogy ez mint szülő érdekel engem, hogy tudom segíteni az én gyerekeimet abban, hogy a figyelmüket jobban tudjam irányítani, de közben azért ennél sokkal többet is adott. Nagyon szerettem benne, hogy nem nem ördögnek valónak tekinti a képernyőt és a digitális világot, ami szerintem frissítően ad minden, és kicsit megkönnyebbülés minden szülőnek, mert szerintem...
A lelkismert furdalás
igen,
oldásában
mert, hogy, is. Igen, mert nagyon sokszor, főleg szerintem, és itt megint jön egy kommunikációs hiba, hogy a nálunk idősebbek, tehát hogy az Y, vagy úgymond a boomer szülők, nagyszülőknek pedig ugye azt mondják, hogy ha a képernyő elé ülteted a gyereket, az olyan, mint a kokaint adnál neki. És ez szerintem nagyon rosszul hat az éppen kisgyermekeket nevelő szülőkre. Tehát ez nem motiváló, hogy azt mondod, hogy fű, te nagyon rossz szülő vagy, mert oda ülteted a gyereket. És ebben a körben nem nincs erről szó, egy pillanatig sem ostorozza a mai X generációt, csak felhívja a figyelmet arra, hogy miért fontos mutatni példát az alfa generációnak más szórakozásokra is, mint a virtuális és a digitális világ. Mondhatjuk, vagy ide sorolhatjuk például a természetjárást, vagy a sportot, vagy hát ugye, hogyha már itt vagyunk egy könyves podcasten, akkor az olvasás, hogy a mi felelősségünk, hogy megmutassuk, hogy nem csak a kütyük léteznek. Ami nekem a legjobban segített ebben a könyvben, az, hogy megértette velem, hogy van a gyermekeknek egész kiskor óta, és én ezt még máshol annyira nem hallottam, egy úgynevezett cyber énjük, amit meg kell ismerni. Hogy ők beszélnek arról, hogy mi történik velük a játékban, hogy kivel beszélgetnek, kommunikálnak, és ez kiskorban ők még, vagy kisebb korban, tehát tinédzserkor előtt, erről ők szívesen beszélgetnek. És a mi generációnknak az egyik legnagyobb hibája, hogy mi ezt elutasítjuk, hogy mi ezt nem tudjuk úgy elfogadni, hogy nem, azt mondjuk, hogy hát ez engem kisfiam,
ezt az
kisfiam,
ént,
ez nem
vagy
érdekel.
Hogy a
igen.
Témát.
Hát a témát aha. Sem, és ezzel együtt a cyberént is elutasítjuk. Nagyon sokat tud segíteni, hogyha mi érdeklődünk, kíváncsiak vagyunk, ha tudjuk, hogy a gyermek hogy kommunikál, kivel kommunikál a digitális térben, és nem utasítjuk elélből, hogy a kislányom, erre nekem nincsen időm, hanem tényleg érdeklődünk, és ez az értő figyelem, ez szükséges. Ugye itt sem jó kommunikáció stratégia ez a bezzegelés, ez ugye nem csak a mikorunkra, ez minden
korosztályon
menne, van, ez sohasem jó, mert belátjuk, hogyha nekünk is lett volna internet, akkor valószínűleg mi sem a játszótéren töltöttük volna az időt, hanem a gép előtt, úgyhogy ezzel nem fogunk jó megoldást találni. Úgyhogy azóta én is igyekszem a cyberére figyelni, és igazából ez szerintem a legjobb taktika arra, hogy megelőzzük a tinédzser korban esetleg fellépő bullyingot. Uh-huh. Megelőzni nem fogjuk, helyesbítek, de hogy a gyerek akkor nyitottan fog felénk fordulni, és el fogja mondani, hogyha ennek áldozatává válik.
Aha, mert hogy pont előtte nem folytattuk elé a szót azzal,
igen,
hogy ezt a
igen,
témet
igen.
Teljesen
tehát, hogyha ő meg...
elutasítottuk, emiatt sokkal igen. Bátrabban fog erről beszélni, igen. Meg ugye mi is... sokkal napra készebbek is leszünk, gondolom érdeklődőbbek.
Igen, és engedni fogja valószínűleg a gyermek, hogy jobban kontroll alatt tartsuk, vagy uh-huh. figyeljük, uh-huh. hogy mit csinál ő a digitális térben, és nagyon sokat segíthet tinédzser korban, hogy ő fogja tudni, hogy anyához, apához lehet fordulni, aha. Hogyha valami baj van, vagy valami hülyeséget csinált. Úgyhogy azóta menjenek, és ezért, de nem csak szülőknek tudom ezt ajánlani, hanem bárkinek, akinek van egy kis problémája a figyelmével.
Mert de abban segít a könyv, hogy ad ilyen technikákat, hogy hogyan tudsz ezen javítani?
Kevesebbet ad, mint én gondoltam, uh-huh. Tehát ilyen szempontból, de mindenképpen rávilágít arra, hogy ezzel mindenki küzd. És senki, tehát nem vagyunk egyedül, tehát nem csak egy generációra, hanem az összes generációra kiterjedt már ez a probléma, és igazából a 21. században az lehet sikeres, akinek a figyelme jobb, és a koncentráció képessége jobb, mint az átlag, uh-huh. És nem pedig ezekre a 15 másodperces videókra, figyelmekre tud, csak arra tud figyelni.
Hát egyébként ebből a szempontból valószínűleg, akik mondjuk rendszeresen olvasnak, azok már jobban állnak ezen a téren, mint igen, mások, mert eleve az, hogy koncentrálsz egy történetre, nem csak mondjuk 10 percig, hanem akár órákon át is, hogyha annyira bele tudsz merülni egy történetbe, az már valószínűleg azt jelzi, hogy neked kevésbé van figyelem hiányod, meg figyelem zavarod, bár azért én magamon is érzem azt, hogy sokkal gyakrabban kalandozik el a figyelmem, mint régen, tehát a mobiltelefon
igen,
létezése előtt biztos, hogy meg még akár a kezdeti időszakban is, amikor nyilván nem volt ilyen
igen,
szintű.
Igen, azt hiszem, hogy a Krisztián mond is ilyen példát, hogy olyan emberekkel is beszélgetettek, akik azt mondták, hogy nagyon nagy könyvmolyog, de hogy egyre jobban érzik azt, hogy sokkal több idő kell, hogy eljussanak a flow élményig, nehezebben kerülnek bele egy könyvbe, és valaki már tényleg abból, hogy mit tudom, régen el tudott olvasni egy háború és békét, és manapság már nem tud.
Folytassuk is akkor viszont egy olyan könyvvel, ami mondjuk fordításban jelent meg, egy Wook Jong An nevű jelen tanító professzornak a könyve, aminek az a cím, hogy Agyszervíz, gondolkodási hibáink felismeréséhez és kiküszöböléséhez. És ez egy nagyon érdekes műfajú könyv. Nekem általában az szokott a problémám lenni az ilyen non-fiction könyvekkel, az ilyen ismeretterjesztő könyvekkel, vagy valamilyen tudományos témát feldolgozó könyvekkel, hogy azt vagy egy professzor szokta megírni, akinek ez a kutatási területe is a legmagasabb szinten teljesen képben van vele, de mivel azért általában egy ilyen akadémiai környezetben tölti az életét, nagyon nehezen tudja ezt a laikusok számára is, tehát ugye akik nem ez a szakterülete, azoknak a számára is érthető és élvezetes módon megfogalmazni. Sokszor belefutunk ebbe, tehát hogy gyakorlatilag sokszor azt érzem, hogy a doktori disszertációnak a igen, kivonatát olvasom, és hogy nagyon nem volt itt egy szerkesztő, vagy egy olyan, tényleg egy olyan kiadói ember, aki ezt lefordította volna.
Igen, talán szerintem mondjuk a pszichológia az egyetlen terület, ahol talán találsz olyat, ami ilyen olvasmányos, meg ugye hát tudjuk a sikerlisták élén orvostót, Noémi lett a szinthatatlan, vagy nem tudom, talán nekem most Jalom jutott eszembe, tehát az mondjuk egy olyan témakör,
igen,
amiben
ahol lehet azért lehet így olvasmányosan,
igen, olvasmányosan
ismereteket
írni, de mondjuk egy agykutatónak, vagy...
Igen, és ugye ez az egyik típus, és azért szerintem zömében ilyen könyvek jelennek meg, tehát szerintem sokkal nagyobb arányban vannak professzorok az ilyen non-fiction könyvek mögött, vagy állnak, mint a másik véglet, az újságíró, az érdeklődő újságíró,
a blogger,
aki igen, aki ugye egy témába beleássa magát, és akkor azt ugye nyilván olvasmányosan dolgozza fel, de általában nekem ott a tudományos megalapozottság az, ami hiányozni szokott, és nem érzem azt, hogy ez nem egy ilyen nagyon izgalmasan összeválogatott anekdóta gyűjtemény, ami nyilván érdekes, meg leköti a figyelmet, de a végén nem azt érzed, hogy jó, de akkor itt mi volt az íve az egésznek, igen, és hogy mi a tudományos alapja az egész kötetnek, vagy területnek. És ez egy ilyen érdekes hibrid, mert ugye, ahogy mondtam, ezt egy jelen tanító professzor, egy pszichológia professzor írta, és alapvetően a gondolkodási torzításokkal kapcsolatosan végez kutatásokat már nagyon régóta, és a könyv is erről szól, és valahogy mégis azt érzem, hogy ez egy elég jó egyensúlyban sikerült így megragadnia, tehát a nagyon szakmai, nagyon-nagyon tudományos információkat, meg ismereteket, azt kellően olvasmányosan adta át. Szerintem egy kicsit inkább az a probléma ezzel a könyvvel, az együtt, hogy tényleg egy nagyon jó áttekintés a, ugye, ahogy mondtam, a gondolkodási torzításainkról. Ugye, hogyha a fejezetek címét is megnézzük, akkor az összes olyan gondolkodásbeli torzítást így végigviszi a könyvön. Ugye például miért ne legyünk túlontúl biztosak az elismerések vagy a hibáztatások osztogatásában, miért lőhetünk mellé, amikor történetekből indulunk, ugye példák kockázata, a negatív szűrés, hogyan viheti útra a veszteségtől való félelem, a torzított értelmezés, miért látjuk másnak a dolgokat, mint amilyenek. Ez egy nagyon-nagyon megvilágító erejű rész volt egyébként nekem ebből a könyvből. És a nézőpont veszélyei, miért nem értik meg mások azt, ami nekünk nyilvánvaló, valamint a késletetett jutalom körüli bonyodalmak, hogyan érti félre mostani énünk a későbbi énünket. Mind olyan téma, ami egyébként a ugye ezen a területen alapműnek számító gyors és lassú gondolkodás. Ugye Daniel Kahnemannak az ilyen féltégla alapműve, amiért egyébként Nobel-díjat is kapott. Abban szereplő témákról van szó, csak ugye ez gyakorlatilag annak a kivonata, vagy annak az ilyen gyors talpalója ez a könyv. Tehát ugye az azokban szereplő tudományos elméleteket foglalja össze ebben a könyvben Ann, és elég sok jó példát hoz, meg jól megérthető példát, például arra is, hogy miért nem fogjuk feltétlenül kiegyensúlyozottabban és objektívebben látni a világot, ha mondjuk magasabb az IQ-unk, mint, vagy mondjuk jobb szövegértési, vagy akár számolási képességekkel rendelkezünk, hogyha nekünk vannak ilyen nagyon erős politikai álláspontunk, vagy egyéb véleményünk, amit ugye a világlátásunk mondjuk nagyon, nagyon markáns, és hogy ez egyébként pont, hogy meghatározza azt is, hogy mondjuk mennyire tudunk majd így objektíven látni különböző akár ilyen matematikai példákat, tehát például a fegyverviselés és a bűnözés arányával kapcsolatos kérdésekben. Ha hiába van ott egy matematikai feladvány, hogy mondjuk melyik városban nőtt jobban a bűnözés ott, ahol betiltották a fegyverviselést, vagy ott, ahol nem. Attól függően, hogy mondjuk hogy ez egy amerikai példa volt, és ugye nyilván ebben a könyvben amerikai példák szerepelnek, attól függően, hogy mi republikánus vagy demokrata szavazók vagyunk, azt annak megfelelően fogjuk egyébként értékelni majd ezt a kérdést is, és ami még szintén érdekes, ez ami nekem tényleg egy ilyen megvilágítórai dolog volt, ez a miért nem látják mások úgy a dolgokat, ahogyan én, és hogy miért, és ugye ez egy ilyen teljesen alap dolog, amit mindenki tud, amikor ugye ez a Pictionary nevű játék, ami mondjuk az Activity-ben is van, amikor le kell rajzolni valamit, igen. És hogy nem érted, hogy mások miért nem látják, hogy hát ez a, nem tudom, a hófehérke és a héttörpe, vagy bármilyen másik számodra nyilvánvaló megfejtés, hogy hát csak rá kell nézni, és ott van. Ugye erre is hoz hasonló szituációkra több példát